A mi segítségünk és ünnepi együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit, jelenlevőket és távolból bekapcsolódó testvéreket is. Isten lelke tegye gazdaggá a mai együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 166-os éneket. A 166. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliumának 9. részében. A Lukács evangéliumának 9. részéből a 20. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Jézus azt mondta a tanítványainak, ti kinek mondotok engem? Felelvén Péter azt mondta, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig rejájuk parancsolván meghagyta, hogy ezt senkinek ne mondják. Ezt mondván, szükség az emberfiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, de harmadnapon feltámadni. Ezt mondta mindeneknek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha minden világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt vall. Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő dicsőségével, és az atyáéval, és a szent angyalokéval. Mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, akik a halált meg nem kóstolják, míg nem meglátják az Istennek országát. És a beszédek után, mint egy 8 napra, maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orszájának ábrázata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfi beszélt vele, akik Mózes és Illés voltak, akik dicsőségben megjelenvén beszélték az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Pétert és a vele levőket elnyomta az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, akik vele álltak. És jön, amikor azok eltávoztak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, Csináljunk azért három hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudván mit mond. És mikor ő ezeket mondta, felhő támadt, és azokat beárnyékolta, ők pedig megfélemlettek, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lett a felhőből mondván, ez amaz én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózat lett, Jézus csak maga volt egyedül. Ők pedig hallgattak, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondtak azokban a napokban. 46. verstől olvasom tovább. Támad pedig bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. Jézus pedig látván az ő szívű gondolatát, egy kisgyermeket megfogván maga mellé állította azt, és azt mondta nekik, valaki egy kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. És valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Mert aki legkisebb közöttetek, az lesz nagy. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 399. ének mind négy versét. A 399. énekünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
Majd Jézusát szép új napon. Kében nevészik és remél, az mindenek kivéle
Imádkozzunk, testvéreim! Teremtő Istenünk, mindenségnek hatalmas Ura, parányi porszemekként merészkedünk a Te színed elé, de azzal a bizalommal, amivel a gyermek odafut az édesapja vagy az édesanyja karjai közé. Hiszen Te magad jelentetted ki egyszülött fiad, ami megváltó Urunk Jézus Krisztus által, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akiket átjár a Te újjáteremtő szent lelked, azok átélik annak a nagy felismerésnek az örömét, hogy nincsenek egyedül ezen a világon. Teremtő gazdájuk van Jézus Krisztus édesatyában, az ő személyében nekünk is édes atyánk van. Köszönjük neked, hogy nem kell létárvaságban tengődnünk ebben a nagy mindenségben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan rendíthetetlen fundamentumot ajándékoztál, ami sokszor botladozó, ingadozó földi életünknek, amire lélekben reállhatunk teljes bizalommal. Köszönjük, hogy ő a mi megtartónk. Ő az, aki megbékít minket kereszt áldozata révén az atyával. Megbékít minket egymással, sőt, megbékít minket önmagunkkal és a helyzetünkkel is. Istenünk, látott sokszor, milyen zugó kérdések tombolnak a szívünk mélyén. És legtöbbször úgy kezdődnek ezek a kérdéssorozatok, hogy miért. És nem mindig kapunk választ ezekre a miértekre. Különösen amikor veszteségek, fájdalmak, csalódások érnek. Amikor nagy betegség telepszik rejánk, vagy kedveseinkre. Ott leng a szívünk körül a sok miért kérdés. Istenünk, úgy szeretnénk teljes bizalommal hinni, hogy Te soha nem követsz el hibát, és a Te isteni gondolatod mindig magasabb, mint a mi emberi gondolatunk, és hisszük, hogy Te mindig a javunkat akarod. Könyörű rajtunk, hogy most is teljes bizalommal tudjunk feléd fordulni, és odafigyelni arra a mennyei üzenetre, amit a Te atyaid szívedből küldesz most felénk. Jézus Krisztusért hallgass meg imánkat, és áld meg a mi mai együttlétünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járja föl.
Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 4. rész 32. verséből. Felolvasom Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, a 32. versből, annak első feléből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A hívők sokasságának pedig szíve, lelke egy volt. A hívők sokasságának pedig szíve, lelke egy volt. Eddig tart az alapja. Drága testvéreim, egy szétszakadozó, atomizálódó világban élünk. Azt hiszem, nem kell ezt külön hosszasan magyaráznunk. Tapasztaljuk sokszor fájdalmasan, hogy miként hullnak szét családi közösségek, miként szakadnak meg régi szép barátságok, miként foszladozik szét egy-egy gyülekezeti közösség, miként morzsolódik le egy-egy nemzet. És bizony ezen jelenségek vonalán sok-sok fájdalom, szomorúság, csalódás könyvelhető el. Egyéneket, családokat, nagyobb közösségeket veszélyeztet az egység hiánya. Márpedig Istennek a célja, hogy egységet teremtsen. Az ő ellenségének, a gonosznak a célja, a sátán célja, a diabolos, ahogy görögül nevezik, ami magyarul azt jelenti, hogy szétdobáló. Ennek az ős ellenségnek a célja az, hogy szétbombázza az egységet. Szétdobálja egy-egy kisebb vagy nagyobb közösség tagjait. Ebből fakad a sok megosztottság, ezért van a vallások között is annyi feszültség, ezért van a kereszténységen belül is olyan sokféle felekezet, és ezért van annyi egymásnak feszülés családtagok között, munkatársak között, nemzetek között. Pedig Isten lelke egységet teremt. Azt olvassuk alapigénkben, hogy a hívők sokasságának szíve, lelke egy volt. Mikor? Pünkösd után. Az előző versben azt olvassuk, hogy ahol egybegyűltek könyörögni a hívők, a friss, zsenge, őskeresztjének kis közössége, minnyájan beteltek Szentlélekkel. És akik Isten lelkének birtokosai lettek, azok olyan szoros lelki közösséget alkottak, ahol minnyájuk szíve, lelke egy volt. Jézus az ő főpapi imájában halálára készülve is több ízben könyörgött az ő tanítványainak az egységéért. Azt olvassuk a János evangélium a 17. részében, a 11. versben, Atyám, azért könyörgök, hogy egyek legyenek, mint mi. Amilyen lelki egység volt Jézus és az ő mennyei atya között, azt az egységet szerette volna leképezni az ő tanítványai körébe. Aztán ugyanott folytatja Jézus főpapi imájában a kérést, amikor azt mondja, hogy nem csak ő érettük könyörgök, ezért a 12-ért, a szűk tanítványi körért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én benne, hogy mindnyájan egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ha a tanítványok között egység van, elhiszi a világ, hogy a kereszténység hiteles vallás. Ha az Isten népe között egység van, akkor hitelesen szólalhat meg az Isten népe, és továbbíthatja ennek a világnak az Isten mentő üzenetét. Ott, ahol hiányzik ez az egység, baj van. Nézzük meg, hogy a tanítványok között is csak pünköstkor, a Szentlélekkel való beteljesedés nyomán születik meg ez az igazi, tartós, lelki egység. Azelőtt széthúzás volt közöttük is. Amikor felolvastam a Lukács evangélium a 9. részéből az első igét, döbbenten hallhattuk, hogy megélik Jézus körül a tanítványok a különös lelki tapasztalatokat a legbensőbb tagjai a kis tanítványi körnek, Péter, Jakab, János még a mennyei dicsőség ragyogásába is bepillanthat a megdicsőlés hegyén. És utána nem sokkal olvastuk, hogy támad köztük, bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. Pedig azelőtt tanította őket Jézus arra, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Aki első akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Ott az eredeti görög szövegben ez van. És a rabszolgáról tudjuk abban a korban, hogy semmi joggal nem rendelkezett. Parancsszóra minden teljesítenie kellett. És Jézus azt mondja, ha első akarsz lenni, légy mindenkinek a szolgája. Kinek ízlik ez a tanítás, testvérek? Akkor sem, ma sem vonzó. Ez a radikális jézusi tanítás. Pedig ő nem csak szóban mondott ilyen szépeket, hanem magatartásával, életvitelével, áldozatos halálával bizonyította, hogy hiteles volt minden szava, amivel az alázatra, a szolgálatra, egymáshoz való lehajlásra, a megbocsátásra, a szeretet gyakorlásra tanított. Nem csak tanított, hanem elénk is élte azt, hogy hogy kell rabszolga kötényt kötve akár a tanítványok koszos lábait is megmosni az utolsó vacsora asztalánál. Igen, Jézus az egység munkálója köztünk. Kérdezhetnénk, miért esett szét később mégis a kereszténység annyi felekezetre? Azért, mert meggyengült a lélek ereje. A vetélkedés szelleme lett orrá az egyházfők között. Közismert az egyház történelmből az 1054-ben történt nagy egyházszakadás. Görögösen szkizmának nevezi ezt az egyház történelmet. Amikor nem tudott megegyezni a római püspök, és a konstantinápolyi püspök, hogy ki ilyen nagyobb hatalom. Lám a tanítványok is ezen versenytek Jézus közelében, hogy ki a nagyobb közöttük. És mert nem tudta eldönteni a két püspök, két nagy egyházfő Rómában és Konstantinápolyban, hogy ki a nagyobb közöttük, hát lett ebből egy hatalmas egyházszakadás. Így alakult ki a nyugati kereszténység, a római katolikus egyház és a keleti kereszténység, az ortodox egyház. Tudjuk, ma is nagyon nehézkesen működik közöttük a kapcsolat. De testvérek, ez csak a világszintű széthúzásnak, egyetnemértésnek a fájdalmas példája. De hányszor van úgy, hogy családon belül nincs egység? Hányszor van úgy, hogy munkaközösségben nincs egység? Miért? Mert sokszor ott van a féltékenység, ott van az irigység. Két testvér között is már föltámad kisgyermekkorban. És árgus szemekkel lesik, hogy melyiküknek ad apu vagy anyu több ölelést vagy puszit. Szülinapon melyik kap drágább, csillogóbb ajándékot, mint a másik. És ha netán így történik, lehet egy életre szólóan megnyomorodik egy lélek azért, mert egy kicsit hátrányban érzi magát a másikkal szemben. És jaj, mennyi lelki trauma születik ezekből, testvérek. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, ti kinek mondtok engem, Péter nagy lelkesedéssel válaszol a többi nevében is. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És utána olvassuk, hogy támad köztük az a gondolat, hogy ki a nagyobb köztük. Miért? Nem elég ez a nagy felismerés, hogy Krisztus az Isten fia? Ő a világ megváltója. Nem elég felszavalni konfirmáció alkalmával, vagy netán katolikus körökben bérmálás alkalmával hitünk alapismereteinek igazságait? Nem elég. Nem elég válaszolni a konfirmáció alkalmával tett kérdésekre, a kereszteléskor teendő kérdésekre. Nem elég a házassági esküszöveget elmondani, amiben Isten színe előtt esküszünk a hűségre. Hányan elmondták, és utána megtörték ezt a hűséget. Nem elég. Az üresen kongó kimondott szavak nem őriznek meg minket az egyenetlenségtől, a széthúzástól, a fájdalmas szétszóródástól. Mire van szükség hát? Az Isten szent lelkének teljességére. Ugye, ahogy az őskeresztjének körében olvassuk, mindnyájan beteltek szent lélekkel, és akkor a hívők sokaságának szíve lelke egy volt. Igen, amíg az ember nem tanulja meg a Jézusi utat, azt, amiről ott beszél a Lukács evangélium a 9. részében. Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ha viszont elveszti az ő életét, én érettem, vagyis odaszánja az ő életét, én érettem, az megtalálja az életét. Visszakapja, többszörösen meggazdagodva az ő életét. Ha valaki önző módon, féltő önmegtartásban leledzik, az előbb-utóbb elveszíti önmagát. Nézzük meg, Jézus Krisztus az odaadó önelvesztés útját járta. És ő lett a világ megtartójává. Ma is róla zeng minden igehirdetés a keresztény szószékeken. Mert ő végigjárta az odaadó önelvesztés útját, a teljes önzetlenség útját. Testvérek, ezt nem értették akkor a tanítványok, és bizony sokszor mi sem értjük. Felment Jézus a három tanítványjal, Péterrel, Jakabbal, Jánossal a megdicsőlés hegyére. Ott is különös lelki élményben részesülnek, és amikor lejönnek, utána következik, hogy támad bennük a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük, a Krisztus közelében. Aki a világ legnagyobbja, aki első a teremtmények között, első szülöttje az Istennek. Ő a legnagyobb. A legnagyobb közelében vitatkoznak a porszem emberkék arról, hogy ők mekkora nagyok. Milyen nevetséges. Mennyi fájdalmas történet idézhető a missziói munkamezőkről, amikor keresztény misszionárius közösségek éles ellentétbe kerülnek egymással azért, mert nem tudnak megegyezni, hogy ez a missziói terület meddig tartson, s a másiké meddig tartson. Támad köztük a féltékenység és az irigység, hogy egyik több embert térít keresztény hitre, mint a másik missziói társaság. Kicsit csak bele kell pillantani a missziológia történetébe, és látjuk, hogy mennyi szégyenfoltja van a kereszténységnek ezen a területen is. És hányszor tapasztaljuk egy gyülekezeti közösségen belül is az irigységet, a féltékenységet. Amikor nem tudunk lélekben igazán egyek lenni, testvérek lenni. Amikor olyan könnyen engedjük, hogy a gonosz közénk férkőzzön. Egy kis félreértés miatt, egy kis meggondolatlan megjegyzés miatt. Talán örökre bezárjuk a szívünket a másik előtt. Vagy úgymond csak levegőnek nézzük. Nem foglalkozunk vele. Hát ez nem a Krisztus útja. Stanley Jones írja le, ez a neves amerikai misszionárius, aki évtizedikig szolgált Indiában, hogy egy keresztény munkás, tudva, hogy milyen nehezen tudott a társa kijönni vele, szabadsága végén a visszaútról ezt a táviratot küldte. Imádkozzál sokat, mert megyek. Testvérek, jó lenne többet imádkozni, amikor érezzük, hogy valami feszültség van köztünk. Hogy az egység lelke nem munkálkodik, talán férj és feleség között, szülők és gyermekek között, vér szerinti testvérek között, szomszédok között, gyülekezeti tagok között. Imádkozzunk többet. Azért, hogy az egység lelke sokkal inkább érzékelhető legyen köreinkben. Egyedül könnyű, mondhatnánk. Nincs kivel vitázni, nincs kivel veszekedni. Nincsenek nézeteltérések önmagammal. Csak tudjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Közösségi lényeknek teremtett minket Isten. És Krisztusban igazi munkatársakká is akar tenni bennünket. És ezért kell nekünk, testvérek, megtanulnunk azt, amit Jézus elénk élt. Azt mondja a tanítványainak, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak az ő alattvalóikon. A nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek. Ne így legyen köztetek. Aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, legyen a ti rabszolgátok. Valamit az embernek fia, folytatja Jézus, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Elsőnek lenni. Jóka Janna, nemrég elhunyt neves írónő mondja el egyik interjú kötetében, hogy volt egy 20 évvel idősebb nővére. És ő a 20 évvel fiatalabb felnővén szerette volna az ő már idősödő nővérét a maga képére formálni. Gyakran kioktatta a nővérét. Másként kellene élnie. Úgy, ahogy ő. Ahogy ő látta jónak, helyesnek, 20 éve fiatalabb húga. És leírja tovább, Jóka Janna, hogy egyszer megemlítette a nővérének, hogy valamikor sokat gondolkozott azon, hogy talán apácának kellett volna lennie. És erre a nővére így reagált. Anikó, te ott is csak főapáca akarná lenni. És tovább folytatja a leírást az írónő, hogy rájöttem, hogy a nővéremnek tökéletesen igaza volt. Azóta is szegény boldogult nővérem jut az eszembe, folytatja az írónő, amikor elfog a vágy, hogy nagyon irányítsak valakit. Anikó, ne légy főapáca! Mert bennünk van ez az elsőbségre való törekvés. De jaj, ez az egység rovására megy sokszor. Nem véletlen, hogy később ilyen következtetés szűrt le Jókai Anna, hogy a szeretet legyen alázatos, és minél többet tud az ember, annál alázatosabbnak kell lennie a másikkal szemben. Minél többet tud az ember, annál alázatosabbnak kell lennie a másikkal szemben. Hát erre is akkor jött rá ez az írónő, amikor ő maga már hírneves írónő volt több kötettel a háta mögött, és már egyre többet tudott intellektuális vonalon. De rájött arra, hogy ez kötelezi arra, hogy másokkal szemben egyre alázatosabb legyen. Testvérek, az apostoli korban az ős gyülekezet körében nagyon érdekesen alakult ki a hierarchia. Nem az, ami ma van, hogy van főtiszteletű püspök úr, ugye most protestáns vonalon gondolkozva, aztán nagy tiszteletű esperes úr, meg van tiszteletes úr egy gyülekezet élén, úgy nem szeretem ezt a megszólítást, ne haragudjatok, de hát több száz éves tradíció áll a hátunk mögött, de miért nem lenne egyszerűbb, hogy János testvér? Jézus nem fogadta el az ilyen nagy titulusokat. Még azt is mondta a tanítványainak, hogy mesternek se nevezzétek egymást. Mert egy a ti mesteretek. És az ő maga volt Jézus Krisztus. Most hát az apostol egyházban így alakult a sorrend. Azt mondja Pál apostol Korintusiakhoz írt első levél 12. részében. Némelyeket rendelt Isten az anyaszent egyházban. Először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatevő erőket adott, aztán gyógyítás ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Figyeljük meg, hogy itt a kormányok, az uralkodók majdnem az utolsó helyen, a leghátul vannak megemlítve. És erre a kereszténységben nem sok idő múltán, mikor már államegyház lett a Krisztus utáni 4. században a kereszténység, ugye a Nagy Konstantin császár rendelete alapján kialakult ez a hierarchia, ami azóta is olyan visszatetszően uralja a keresztény egyházakat. Nos hát, az ősgyülekezetben a szolgáló ember állt elől. Mikor teszi ez a világ az alázatosan szolgáló, talán névtelenségben maradó embereket első helyre? Ritka kivétel. Testvérek, a tanítványok sohasem voltak olyan kicsinyek, mint amikor mindenáron nagyok akartak lenni. Aki legkisebb köztetek, az lesz nagy, mondja Jézus. És érdekes módon utána, ami következik ott a Lukács evangélium a 9. részében. Annak a leírása, hogy a tanítványok láttak valakit, és ezt János mondja el Jézusnak, aki a te nevedben ördögöket űz, és mi eltiltottuk őt, mivel téged nem követ mi velünk. És Jézus erre úgy reagál, ne tiltsátok el, hiszen aki ellenünk nincs, az velünk van. Lám, a versengés szelleme két munkacsoport között, Jézus tanítványi köre, és akkor van valaki, aki Jézus nevében űz ördögöket, hasonló lelki munkát végez, de más körhöz tartozik. Lám, a versengés szelleme két ugyancsak keresztény lelki munkát végző közösség között. Ismerős ez? Aztán olvassuk tovább a Lukács evangélium 9. részében azt a történetet, hogy bemegy Jézus és a tanítványai samaritánus faluba. Jézus előre küld néhány tanítványt, hogy szállást készítsenek nekik. Azok pedig nem fogadják a samaritánusok őket, mert hát ők zsidók. És tudjuk, hogy ős ellenségek voltak a zsidók és a samaritánusok. Erre Jakab és János, a két testvér, János, megint kezdem szégyelni magamat, én Jánosra legtöbbször úgy gondoltam, hogy Ő volt a mindvégig kitartó, hűséges tanítvány Jézus keresztje alatt egyedülként az összes tanítvány között. S lám János úgy felfortyan a samaritánusok ellen, hogy tüzet akar kérni bosszúból, az égből, a samaritánus falura. És Jézus leállítja Jakabot és Jánost, a két testvért. Nem hiába mennydörgés fiainak is nevezik őket a Szentírás szerint. Hogy na-na, csillapodjatok. Nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. A bosszúvágy lelke, az egyenetlenség lelke, ez nem tőlem való. És Jézus tovább vonul a tanítványaival, anélkül, hogy bosszút állna az őt be nem fogadó samaritánus falu. De itt tartunk, testvérek, egy harmadik változatnál, amikor fajok ugranak egymásnak. Amikor egyik nemzetiségű a másiknak ugrik azért, mert különböző nyelvvel beszél, mert más vallása van. És mennyi fájdalom, mennyi könyvulatás, mennyi háború kíséri ezt a történetet, testvérek. Most hát ezt akarja megakadályozni Jézus. Ezért könyörög azért, hogy egyek legyenek az övéi, úgy, ahogy ő egy az atyával. Egyek. Megbékéltetett minket az atyával, megbékéltetett minket egymással. És ott, ahol ő hozza létre ezt az igazi lelki békét, megtanul az ember szeretni. Azt is, aki más munkamezőn, másképpen dolgozik. Megtanulja szeretni a más nyelvűt is, a más vallásút is. Megtanulja szeretni azt is, aki netán ellene támad, mert Jézus még erre is tanított, sőt példát is adott, hogy hogyan szeressük ellenségeinket is akár. Szent Györgyi Albert, a neves Nobel-díjas magyar tudósunk úgy fogalmaz, az szereti magát helyesen, aki a másikat jól szereti. Mert hogy Jézus azt tanítja, szeress te le barátodat, úgy, mint magadat. Aki a másikat jól szereti, azt szereti magát is helyesen. Jól szereted-e magadat? Ezt is csak Jézustól tudod megtanulni. Akkor fogod tudni jól szeretni a melletted levőt is. Pál apostol úgy szólítja fel a korintusiakat, ahol egyenetlenség támadt a keresztény gyülekezeten belül, mert hogy volt egy olyan csoport, amelyik azt mondta, én Pálé vagyok, a másik csoport azt mondta, én Apollósé vagyok, a harmadik azt mondta, én Kéfásé vagyok. Ilyen lelki munkások köré csoportosultak lelki közösségek, ugyanazon gyülekezeten belül, és feszültség volt a különböző csoportok között. Egy gyülekezeten belül is. Erre Pál rájuk írja ezt a levelet, amit olvasunk a Szentírásban, és benne azt mondja, kérlek titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek Krisztusban. Micsoda kérés az apostol részéről. Aki nincs ott Korintusban, és messziről meghalva a korintusi egyenetlenségeket, fáj az ő szíve, hogy az ő lelki gyermekei között egyenetlenség, szakadás, feszültség támadt. És kérj őket Krisztus nevére, az ő szeretetének jegyében, hogy az egység lelkét állítsák helyre maguk között. Különben ártalmukra szolgál ez a különös és áldatlan helyzet. Testvéreim, a hívők sokasága között mindenkinek szíve lelke egy volt. Az ős gyülekezetben, ahol Szentlélekkel teljesen figyeltek Istenre, Istennel egységben megbékélve, önmagukkal megbékélve, egymással megbékélve, egységben voltak. Ezért volt ütőképes az első 300 kereszténysége, ezért dőlt meg a hatalmas római birodalom, a kereszténység egysége, összefogása és messze földön híres szeretete előtt. Erre van szüksége ennek a mai zavaros világnak is, és ebben akar Isten minket is felhasználni, amikor az egység lelkét akarja újra nekünk ajándékozni.
Amen.
Gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 477-es énekünknek a második és harmadik versét. 477-es ének második verse így kezdődik: szeretetben összeforva egy közös test tagjai.
Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk oltani. Úgy szerette föl tényáját, halt meg értünk jólunk. Fájna néki látva minket, hogy
imádkozzunk. Áldott légy Istenünk azért, hogy az egység lelkével akarsz minket is megajándékozni. Látod, mennyire égetően szükségünk van erre. Mert sokszor ott feszül az egyenetlenség, a széthúzás, vagy egy családi közösségen belül, egy nagyobb gyüleketi közösségen belül, vagy akár nemzetek között. Bocsáss meg, Istenünk, ha nem egyszer a mi irigykedésünk, a mi féltékenykedésünk is hozzájárult ahhoz, hogy megtörjön az egység lelke. Istenünk, könyörű rajtunk, és adj nekünk több alázatot, több szeretetet, több odafigyelést, több kedvességet egymás irányában. Mert nekünk is fáj, ha bántanak. Nekünk is rosszul esik, ha valaki irigy, rejánk. Könyörű, hogy senkit ne bántsunk meg, mi sem, azzal, hogy irigykedünk rejá, hogy netán haraggal támadunk neki. Látod, Istenünk, hogy az emberi együttélés milyen sokszor megterheli a gonosznak a jelenléte, akinek az a szándéka, hogy szétdobálja azt, amit te egybeszerkesztettél. Köszönjük, hogy a te egybeszerkesztő, szent lelked ma is árad. És ott, ahol egészen befogadjuk, kiszorul minden egyenetlenkedés, minden versengés, minden irigység, minden féltékenykedés. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk hétköznapi életünket, küzdelmeinket, szeretteinket, közelben, távolban levő atyánk fiait. Hadd bízzuk rád, Urunk, a gyászoló testvéreket. Te látod, az elmúlt héten három ízben is kellett koporsó mellett megállnunk a gyülekezet közösségében. Kérünk, vigasztaló szereteteddel érintsd meg a gyászoló testvérek szívét. Ragyogtasd föl lelkük mélyén a feltámadás élő reménységét. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk az új nemzedék tagjait is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a kismamákért is, akik szülés előtt állnak, hogy segíts meg őket, hogy új életet ajándékozzanak az emberiségnek. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a próba alatt szenvedőket. Légy gyámolítójuk, erősítőjük, áldott orvosuk, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyde a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Egy szatmári 40 éves férfi testvérünk Veres Ádám részére, aki súlyos daganatos betegséggel küzdik. Németországban speciális gyógykezelésen van, a havi gyógykezelése 9000 euróba kerül ebben a nagy költséggel járó megterhelt helyzetben szeretnénk segíteni ezen a családon. Testvérek, örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a ránk következő szombaton, augusztus 17-én, 12 órakor esküvő lesz templomunkban, amikor Nagy Róbert, 26 éves ifjú örökülséget esküszik Angyalosi Anna Máriának, aki szintén 26 éves. Imádkozó szeretettel kérjük Isten gazdag áldását az ő megkötendő házasságukra. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt hét folyamán 3 temetés volt gyülekezetünkben. Kedden kísértük utolsó útjára Szabó Sándorné született Bokor Erzsébet asszony testvérünket, aki a Gyár utca 17 szám alatt lakott, 78 évesen távozott hosszas betegség után. Gyászolja őt férje, 2 fia, menyei, 3 unokája, dédunokája, fiú testvére és további hozzátartozói. Szerdán 11 órakor temettük Csillag István testvérünket, aki hirtelen hunyt el autóbalesetben, 70 éves korában a Gyöngyvirág utca 37 szám alatt lakott. Gyászolja őt felesége, 2 lánya, bőjé, 3 unokája, testvére és további hozzátartozói. Ugyancsak szerdán 13 órakor kísértük utolsó útjára a gyülekezetünk közösségéből özvegy Balázs Éva asszonytestvérünket, aki 66 éves korában hunyt el, a Cukorgyár utca 112 szám alatt lakott. Gyászolja őt 2 lánya, veje, kisebbik lányának a jegyese, 2 unokája, sógornője és további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel állunk minden gyászoló testvérünk mellett, és kívánjuk Isten szent lelkének további vigasztalását. És hogy a demográfia egyensúly ne bomoljon meg, Isten úgy rendelte, hogy a mai napon 3 keresztelés lesz, 3 temetés után. A 3 megkeresztendő gyermek adatait is közlöm. Szántó Bence az egyik gyermek, Szántó Sándor és Ildikó gyermeke. A másik gyermek Cirjék Kutos Dávid József, Cirjék József és Erika gyermeke, és a harmadik gyermek Kormos Noémi, Kormos Zoltán és Katalin örökbe fogadott kislánya. Isten áldja meg a megkeresztelendő gyermekek életét, szülőket, keresztszülőket. Készüljünk hát most a keresztelésre, kedves testvérek, elénekelve a 255-ös énekünk első két versét. 255-ös énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta a szülőket, keresztszülőket, és hadd köszöntsük mindenek előtt a megkeresztelendő gyermekeket. Testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amint ez írva található, a Máté Evangélium a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, ugye? Helyet lehet foglalni. Drága testvérek, különös alkalom ez gyülekezetünk életében is, hogy három gyermeket keresztelünk egyszerre. Ritka esemény egy olyan világban, ahol egyre kevesebb a gyermek. A gyermek, mint hallottuk már nem egyszer, Isten ajándéka elsősorban. Mi hiszük, hogy minden élet mögött a Teremtő Isten áll. Hiszen az orvosok, a tudósok is, a biológusok is mai napig is ámulattal szemlélik azt a folyamatot, ahogyan, mint egy szemmel nem látható két sejtből egy olyan lény lép be a világba, mint egy gyermek. A gyermek egy csoda. A gyermek Isten ajándéka. A gyermek mindig üzen, a gyermek mellett a felnőtt is kénytelen megváltozni. Nem egyszer láttam, éltem át, hogyan változik meg egy léha fiatalember, mikor apává lesz, mikor ránehezedik annak a boldog felelőssége, hogy ő egy új életért felelős. De akár egy könnyedén szórakozó fiatal lány is, mikor átéli az anyasság örömét, akkor a felelősség terhe szakad rejá. És Isten kifejleszti azt az ösztönt, amit anyai ösztönnek nevezünk, aminek birtokában akár foggal, körömmel képes harcolni egy édesanya a magzatáért, akár ha felnőtt is az a gyermek. Igen, Istennek a csodája és ajándéka a gyermek. Sokszor azt is tapasztaltam, mi magunk is átértük, mikor az első gyermekünk született, nekünk ötöt adott Isten, hogy hogyan is bánjunk vele. Milyen félve vette kezébe a kis törékeny gyermeket az édesanyja. És addig soha nem csinált ilyesmit. Hogy kell megfürösszeni, hogy kell tisztába tenni. Jaj, le ne ejtsen. Jaj, ki ne forduljon az ölemből. Az Ószövetségben van egy gyönyörű történet, a Bilákkönyve 13. részében, amikor Izrael népe 40 esztendeig az ellenség keze alatt nyög, a filiszteusok szorongatják Isten maroknyi választott népét, csak hogy Isten küld egy szabadítót, és ez a szabadító Sámson lesz. És amikor hosszú várakozás után, mert nem volt gyermekük, Manoának és a feleségének, kiderül, hogy fiú gyermek lesz, mégpedig Isten küldöttének a szava nyomán veszik tudomásul ezt a nagy hírt. Akkor megkérdezik, hogy mondd el nekünk, taníts meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. A szülőnek is tanulnia kell. Nem csak azt, hogy hogy kell tisztába tenni egy gyereket, hogy kell megfürözteni, hanem hogy kell bánni Istennek ezzel a csodájával, aki a teremtés koronája. Aki nem csupán 3-4 kiló matéria, biológiai anyag, hanem aki élő lélek, aki Istentől ered, és ezért Istennek tartozunk felelősséggel, a gyermekért. Ó, ha ezt mindenki tudatosítaná, nem volna annyi eldobott gyermek, nem volna annyi fájó szívű gyermek, aki csalódik a szülőkben. Ha tudatosulna ebben a felnőtt világban, hogy micsoda kincs egy gyermek, akkor nem volna abortusz, és nem volna sok éjjel haló gyermek ezen a világon. Miközben mások duskának, dőzsölnek, és talán halálra zabálják magukat. Igen, nekünk is mindegyre fel kell tennünk ezt a kérdést Isten felé. Taníts meg minket, Urunk, hogyan, miként bánjunk a gyermekkel. Hogyan is közelítsük meg a kis töréken és zsenge érző lelkét. És ha ezt megtanuljuk, szülők, keresztülők, vagy nagyszülők, mi már ugye ezt is tanulgatjuk, hatunokával, és hetedik az útban, akkor nem vétünk annyi hibát a gyermeknevelésben, akkor odafigyelünk jobban az ő kis tiszta, sokszor nagyon őszinte és becsületes lelki világukra, ami nem egyszer megszégyenít minket, ravasz, kétszínű, sokszor már álmokoskodó felnőtteket. Isten áldjon meg benneteket, kedves szülők, keresztülők, a gyermeknevelés örömét, felelősségét úgy vigyétek magatokkal, hogy kérdezzétek meg naponta, miként bánjunk ezzel a gyermekkel, akit rám bíztál, akit nekünk ajándékoztál, azért, hogy ez a gyermek ne csak biológiai matéria legyen ezen a földön, hanem Isten megváltó gyermekeként, élő lélekként járjon közöttünk, és mi így tudjunk viszonyulni hozzá, mint akit Isten drága kincsként megismételhetetlen csodaként ajándékozott nekünk. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökbe, kedves szülők, keresztszülők, melyekre feleljetek meg hallható szóval fennállva. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk e gyermekekért. Édesatyán, köszönjük hálaadással a gyermek áldás csodáját. Köszönjük, hogy ajándék számunkra a gyermek, hogy megtestesült csodája a te teremtő munkádnak. Köszönjük azt a felelősséget, amivel fölruházod a szülőket a gyermeknevelésben. Köszönjük a keresztszülőket, akik segítő szándékba állnak a gyermekek mellett. Köszönjük, hogy imádkozhatunk rendszeresen a nekünk ajándékozott gyermekekért, hogy kibontakozó életükkel kedvesek legyenek előtted, és legyenek gyarapodására a te földi anyaszent egyházadnak. Őrizd meg őket, Urunk, és vigyázz rájuk azért, hogy a te szereteted jegyében tudjanak felnövekedni, és ebben a világban legyenek majd a te neved hordozói. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen e kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet.